Szeretném hallgatnak Istennek szent igéjét, amelyet felolvasok és magyarázok közöttetek. Úr, az első könyve 25. fejezetéből olvasom az igét, a 21. verstől olvasom a fejezet végéig. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka a felesége. De a fiúk tusakodtak a méhében, akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig ezt mondta neki, két név van méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a varó. Ezért Ézsaunak nevezték el. Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákob ellenben szelíd sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyen ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edomnak. De Jákob azt felelte, add nekem érte az első szülöttségi jogodat. Ézsau azt mondta, én úgyis folyton a halál szélén állok. Mire való nekem az első szülöttségi jog? Jákob azt felelte, akkor esküdj meg nekem. Ézsau megesküdött neki. Így adta el első szülöttségi jogát Jákobnak. Jákob megadott Ézsaunak kenyeret és lencse főzeléket. És ő evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az első szülöttségi jogot.
Kedvetetvéreim, az egész Szentírásnak egyik általánosan ismert történetét hallottátok. Ézsau egy tál lencséért eladja első szülöttségi jogát. Ezt a történetet, ezt a gondolatot mindenki ismeri, az irodalomban emlegetik. Gyerekkorunktól fogva bennünk van, Ézsau semmibe vette, nem becsülte a jogát, az első szülöttségét, jogait, örökségét, az isteni áldást, amely az első szülöttet illette meg, semmibe vette, egyszer éjségében egy tál lencsét odaadta az egészet. Ez a történet, most az a feladatunk, hogy egy kicsit beljebb hatoljunk ebbe a történetbe, és megértsünk néhány üzenetet, isteni igét, ajándékot, ami ebbe a régi, különös történetbe bele van rejtve. A lényeg tehát az, hogy egy anyának a méhéből jött ki, két gyermek, ikrek voltak, egy anya gyermekei voltak, és milyen hallatlanul különböző lett az élet útjuk. A mai tudomány szerint tehát két petélyű ikrek voltak, azoknál szokás az, hogy egészen más a testi fölépítés, az életút, mindegy. Egy anyától két gyermek született, és egészen más lett az életútjuk. Ha kivetítjük ezt, hiszen maga az igeit kivetítjük, és azt mondja, hogy egy nemzetet képvisel az egyik, egy másik nemzetet a másik, tehát itt kollektívumok vannak belesülítve ebbe az egyedi családi ügybe. És hogyha így kiszélesítjük a gondolatot, azt kell mondanunk, hogy egy mennyei atyának a gyermekei vagyunk, igazából testvérek vagyunk, és mennyire szerte ávoznak az útaink, mennyire ütköznek az érdekeink, mennyi feszültség lesz közöttünk, pedig egy atyának a gyermekei vagyunk. Tehát a Szentírás szerint itt nem is egyszerűen csak két egyednek az életéről van szó, hanem két életformának az ütközéséről. Tömören, de nagyon világosan mondja ennek a két életformának a lényegét a Szentírás. Ézsau vadász ember volt, Jákob pedig teli sátorlakó. Ez a feszültség év ezredeken át tartott a földkerekség bizonyos részein, még ma is tart Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában. Még mindig vannak ilyen határok, ahol egyfelől a letelepedett földműves pásztorkodó nép él, másfelől a dzsungelben, a vadonban vadászók, törzsek, és ezek egymást veszélyeztetik egymásnak. Ellenfelei, a vadász fenyegeti a pásztort, mert onnan is elragadja a ő nyája, darabja nyáját, és olyan titokzatos idegen életforma letelepedett ember számára ez a kóbor bizonytalan élet, amelyik egyszer zsuskál, aztán napokig esetleg egy falatot se kap. Szóval két életforma ütközik a pásztor, a sátorlakó, aki mégiscsak letelepedett, és a vadász, aki túlva vad, szabadban élő ember, Ézsau és Jákob. Sugorjunk mindjárt év ezredeket, mert hiszen jó néhány évezreddel ezelőtt játszódott le az ősi történet, sugorjunk át a mai világba. És lássuk meg, hogy ma is tulajdonképpen egy atyának gyermekei vagyunk, de életformátuba növünk bele. Ézsau és Jákob különböző élete feszültséget hozott létre, és az kisültette valami módon. És ez mondom, évezredek után is így van, mindnyájan valamiféle életformába vagyunk, és onnél feszültségbe kerülünk másokkal. De testvéreim, mindez csak bevezetés az igazi gondolathoz, az igazi bibliai gondolathoz. A Biblia is tud ezekről a külső feszültségekről, ütközésekről, de szeretnék most rálapozni a Bibliának arra részére, amelyik a végső, a döntő különbséget mutatja meg ember és ember között. De mondom még egyszer, vannak ezek gazdag, szegény, diplomás, nem diplomás, falusi és városi ember, és így tovább. De a Biblia szerint ember és ember között végső soron az a különbség, amit most olvasok az első Korintusi levél második fejezetéből, a két ember típusnak a leírását, így mondja el Pál apostol, mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Tehát igazából kétféle emberről beszélt Pál, az egyik a világnak a szellemét, szellemiségét vette, a másik pedig Isten lelkét vette. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből és emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezek bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes. Mert ezeket csak lelki módon lehet megítélni. A fordítók nagy bajba voltak, hogy lehetne itt a görög szavakat fordítani, és végül is megállapodtak ebben, hogy
így állítják szembe, hogy a nem lelki és a lelki ember. Ez így magyarul elmegy valahogy. Nagyon érdekes a görögben azon, hogy a pszichikus ember és a pneumatikus ember egészen más. A pszichikus ember nem érti a lelki ember dolgait. Mi lelki, pneumatikus emberek vagyunk. Nem akarok itt most hosszas magyarázkodásba fogni, de a lényeget azért meg kell érteni. Pszichikus ember az, aki az emberi lehetőségekkel él, akár maximális szinten az emberi psziché, pszichikum, az emberi lelki alkat, lelki képességek, lelki potenciál, tehetségek, nagyon messze mennek, magas rendiek. Ez az egyik fajta ember, azt mondja, vannak tehát pszichikus emberek, a magyar zsidó mondja, hogy a nem lelki emberek, de ezek azért kultúremberek, mert mindenféle jóval nevezhető, illetető emberek. Tehát az egyik a pszichikus emberek, akik az emberi lehetőségek körén belül maradnak, és a másik a pneumatikus emberek, a pneuma igazából Isten szellemét, szent lelkét jelenti. Pneumatikus emberek azok, akik valami módon Istennel kapcsolatba kerültek, Isten rabjaivá lettek, a pneumának a koldusaivá, a Szentléleknek a szegényeivé, koldusaivá, könyörgőivé lettek. Ez a kétféle embertípus van. A Szentírásnak a végső tanítása az emberi különbözőségről ez. Vannak nem lelki emberek, nagyon tiszteltem méltók lehetnek, magas erkölcsi szintet, tudományosságot érhetnek el, művészek lehetnek a nem lelki emberek és a lelki emberek. És hogyha ezt a újszövetségi gondolatot forgatjuk szívünkbe, és innen tekintünk vissza Ézsau és Jákob történetére, akkor azt kell mondani, hogy Ézsau nem lelki ember volt. Jákob pedig lelki ember volt. Ez volt a döntő különbség közöttük. Ézsau nem lelki ember volt, és ez nála nagyon primitív módon mutatkozott meg, másnál magasabb szinten mutatkoztatik meg, de a Biblia szemléletesen szinte gyermekien egyszerűen mutatja be. Nem lelki ember volt. Ez azt jelentette, hogy a mának élt, a gyomrának élt. Ma éhes vagyok, mit számít nekem örökség, ígéret, Isten, mennyei világ, elsőszülöttségi jog, minden érdekes, éhes vagyok, adjál gyorsan enni, mert nem bírom ezt az éhséget, odaadom a holnapot, csak most. A nem lelki ember mindkét lábával a földön él, mindenestül a mában él, de csak a mában él. A nem lelki embernek egyik prototípusa Ézsau. A lelki embernek egyik prototípusa Jákob. Aki jövőbe tekint, aki szomjas az áldásra, aki kívánja, hogy bárcsak ő kapná meg az első szülöttségi jogot. A lelki és a nem lelki ember feszültsége. És itt mindjárt Isten fölteszi nekünk a kérdést, hogy jutottunk-e valamiféle önismeretre, ez az egyszerű kettősségben. Lelki ember vagyok, vagy nem lelki ember vagyok? Mondom, nem azt mutatja ezt, hogy hány diplomám van, vagy hány nincs, hogy hányszor járok az operaházba, vagy a zeneakadémiára, itt valami másról van szó. És itt szeretném elmondani azt, testvéreim, hogy valami hallatlanul nagy evangélium van abban, hogy Jákob lelki ember, és a Biblia lelki ember Jákobban szemlélteti. Tudnék, emberi megítélés szerint ez a Jákob nagyon gyarló ember volt. Ha még élesebben szólunk, azt kell mondani, hogy jellemtelen ember volt. Hazudott, becsapta az édesapját, becsapta a testvérét, a nagybátyját. Emberi megítélés szerint nagyon-nagyon sok kivetnivaló volt Jákob jellemében, de itt van éppen a hallatlan nagy evangélium, hogy ez, hogy lelki ember, ez nem azonos a jellem tökéletességével. Ez nem jellembeli kategória, ez nem erkölcsi kategória, valaki lelki ember. Nem tudom, érzékeljétek, milyen nagy evangélium van ebben. Melyik ők az, aki erkölcsi tökéletességgel dicsekedhetik? Ki az közülünk, aki azt mondja, én lelki ember vagyok, és ez azt bizonyítja, hogy nézzétek, milyen nagyszerű dolgokat csinál az életbe, és mennyire távol van tőlem ez meg ez az általános emberi gyarlóság és kísértés. A morális kategória volna az, hogy lelki ember, akkor mindnyájan ítéletet hallanánk most az igéből. Tehát melyik önk az, aki hibátlan? De mondom, itt én megint átéltem valami nagy-nagy evangéliumot, hogy Jákob a lelki ember. Itt-ott Ézsau még nemesebb lelki, majd kitűnik a későbbi bibliaolvasásainkból. Hogy Ézsau volt az, aki tudott megbocsátani, aki tudott nagyvonalú lenni. Jákob az, aki tele volt jellemhibákkal, és mégis Jákob volt a lelki ember. Ismét mondom, tessék, egy hallatlanul nagy evangélium, hogy ez, hogy lelki ember, ez tényleg csak annyit jelent, hogy lelki ember. Nem azt jelenti, hogy erkölcsileg hibátlan és tökéletes ember. És itt nem csak Jákobra kell gondolni. Itt is ugorhatunk évszázadokat, és mehetünk tovább, mondjuk Dávid személyét vegyük elő. Dávid is lelki ember volt. Lelki ember, nem kétséges, hogy lelki ember volt, és nem kétséges, hogy számtalan gyarlósága, szégyenletes bukása volt Dávidnak. És ez is evangélium, hogy az a Dávid, aki olyan szégyenletesen csinálta a dolgait, az lelki ember volt, és mint lelki ember kedves volt Istennek. És megint századokat ugorjunk át, vagy ezer esztendőt ugorjunk át, ott van Péter apostol. Lelki ember volt. Jellemberi dolgaival nem dicsekedhetett. Milyen jó, hogy a Szentírása becsületesen szépen előtt számlálja a gyarlóságait. És ez a Péter egy lelki ember volt. És megint ugorjunk akár 2000 éve Pétertől a mi századunkig. A hívő emberek körülöttünk és közöttük mi magunk is lelki emberek, és ezentúl vajmi keveset tudunk mondani róluk. Lelki emberek és tökéletlenek, és tudatlanok, és jellemhibákkal teli vannak, és a külső világ nagyon jól látja ezt, és olykor csukol, olykor megbocsát a mosolyok, ami vallásosságunk fölött. Kemény ítéletek hangzanak időnként, hát ti vagytok a keresztények, mert látják a lelki embereknek a jellemberi gyarlóságait. És testvérek, le kell hajtanunk a fejünket, és alázatosan el, hogy igen, így van, testvérek, igazatok van. De ezt nem engedjük elvitatni, hogy lelkiek vagyunk, és miközben elfogadjuk a minket ért igazságos, kemény, emberi ítéletet, lelkünkben ott van az a csöndes öröm, hogy ami mennyei atyánk ismer minket, ami mennyei atyánk így, ahogy vagyunk, elfogad minket, és szeret, és tartja velünk a kapcsolatot, és ez, ami lelki mi voltunknak a záloga, hogy Isten tartja velünk a kapcsolatot, megszólít, megérint, megítél, megvigasztal. Ez, ami lelkiségünknek a záloga, hogy Isten közelségében élünk. A helyzet tehát az, hogy jó lehet, lelki emberek vagyunk, ugyanakkor gyarlók vagyunk, ez persze nem fölmentés arra, hogy maradjunk is úgy, ahogy vagyunk. A Szentírás szerint az, hogy lelki emberek vagyunk, az elkötelezés, hogy igenis kifelé abból a gyarlóságból, mint ahogy Jákobnak a további útján látni fogjuk majd, hogy Isten elfogadta így ezzel a nagyon gyarló emberi magatartása jellemmel, ahogyan indult, és évek hosszú során át, vicce próbákon át, szenvedéseken át Isten, amíg megszentelődött, és Isten harcosává lett, új nevet kapott Izrael, új név, és Látszik tehát, hogy Isten, akit ő lelki gyermekévé fogadott, az munkába veszik. De az isteni munka, ez először is belülről kifelé jön, belül már munkálkodik, amikor kívül még alig látszik valamit. Másodszor az isteni munka igazán az idők, az év tizedek rendjébe valósul meg. Az a bizonyos 70 esztendő vagy 80 esztendő, amire céloztam, az ember létnek a kerete, a földi tartalma, ez a 70-80 esztendő arra való, hogy a lelki ember, aki először csak a lelkének a magvában, a belső láthatatlan centrumában lelki, az onnél kifelé jövet egyre inkább lelkivé legyen a viselkedésében, a jellemében is. De bizony évtizedek kellenek ehhez, amíg oda szentelődik a viselkedésünk a szívünkhöz, amit átformál Isten új szívét. Tehát itt van a nagy evangélium Ézsau és Jákob történetében, hogy nem úgy van, hogy az egyik nem lelki, mivel hogy érzéki, durva, mohó, terhetetlen, csak a mának él, a másik pedig lelki, mert nemes, tiszta, szent. Nem, mind a kettő ember, egy anya méhéből jöttek, egyaránt emberek. Egyik így gyarló, a másik úgy gyarló, de valami titokzatos elhívás, itt van a létnek a végső misztériuma, miként, miért, hogyan lesz az egyik ember lelki emberré, valami szent titok folytán Jákobot szerette Isten. Jákobot megérintette, megajándékozta, Jákobot lelki emberré tette, és munkába vette, és évek hosszú során szentelte meg. Tehát még egyszer mondom azt, hogy a mai lecke számunkra az, hogy valami módon eldöntsük magunk felől, hogy nem lelki emberek, vagy lelki emberek vagyunk. Nekem az a gyanú, hogy akik itt vagyunk, azok valahol mégiscsak lelki emberek vagyunk. Egy unalmas, meleg, küllet nyári vasárnapra hajlandók vagyunk eljönni, és felöltözni, és ide ülni. Ez azért mégiscsak valamit jelent már, valami vonzást, valami érdeklődést, valami mágnesességet, ami vonz minket. Igen, testvére, én bátran kimondom, lelki emberek vagyunk. Valami módon már megérintett az Isten. És ezt az isteni érintést a saját önismeretetek, bűntudatotok se roncsa le. Kell az önismeret, kell a bűntudat. De nem azért, hogy leroncsa ezt a boldog bizonyosságot, hogy én igenis lelki ember vagyok. Végezetül néhány mondatot erről, mit jelent tehát ez konkrét módon, hogy én lelki ember vagyok. Hogy mit nem jelent, azt elmondottam. Nem jelent tökéletességet, nem jelent megvalósult, teljes életszentséget, hanem mit jelent. Nos, testvérek, három dolgot mondok, ami úgy nagyjából magába foglalja a lelki embernek a jellegzetességét. Lelki ember vagyok, mert világosságban akarok élni. Nem biztos, hogy világosságban járok, tévedhetek, hívő tévedések is vannak, de világosságban akarok járni. Most igazán magamról beszélek, de úgy gondolom, hogy típusa vagyok a lelki embernek, átlagos lelki ember vagyok. Világosságban akarok élni. Keresem a dolgok összefüggését. Hiszem azt, hogy van összefüggés, van rejtett összefüggés, nem csak materiális összefüggés, nem csak egyszerű okozati összefüggés van a dolgok mögött, hanem Isten van, Isten gondolata, Isten cselekedete, Isten pásztorolása, Isten rendelése. És ez, hogy lelki ember vagyok, én azt mondja, hogy erre a szintre szeretnék fölemelkedni, hogy belelássak egy kicsit az Isten gondolatába. Az Isten rendelésébe, az Isten világformányzásába. Lelki ember vagyok, mert ott van egy oltatatlan szomjúság, hogy az igazság, mi az igazság, mi a végső igazság. Világosságban, igazságban akarok járni. Ez a pecsény. Ekközben tévedek, hitemben, hithallásom van, Biblia ismerete, mindenbe tévedhetek, nem számít. Azon az alaptényen nem változtat, hogy világosságban akarok járni. És mondom néktek, kecsek, hogy múlnak az élek, és könyörül rajtam, és mindegyikünkön könyörül az Isten, és vezet homályból világosságra, nagyobb-nagyobb világosságra, elegéten, amíg a szemtől szembe látásnak a teljességére el fog vezetni minket. Lelki ember vagyok, mert világosságban járok. Világosságban akarok járni. Másodszor lelki ember vagyok, mert szeretetben akarok járni. Ez se sikerül mindig. Visszájára fordul, jót akarok, rossz lesz belőle. Szeretni akarok, aztán ki, hogy nem úgy kellett volna szeretni. Szóval itt is sok hiba forrás van, és ez mind nem változtat ezen az alapálláson, hogy szeretetben akarok járni. Mert fölismertem a végső igazságot, hogy tudjuk, a végső igazság a szeretet. És az Istenre nézve is a végső igazság az, hogy ő nem kettő harag és szeretet, hanem ő egy, a szeretet. És ebben a szeretetben, ebben az isteni életben akarok járni. Minden tökéletlenségem ellenére, kudarc élményem ellenére, rossz fajta szeretetem, szerelmem ellenére, isteni szeretetben akarok járni. Ez a második ismertető jegye a lelki embernek. És a harmadik, amit most már így direktben mondok, a harmadik pedig az, hogy Isten hatásokban akarok járni. Megköszönöm az emberi hatásokat, a barátaim szeretetét, a világ csillagainak, nagyjainak, Augustinusnak, Asztisi Ferencnek, Kálvin Jánosnak, a modern szenteknek a sugalmazását, az ihletését életemre. Köszönöm, de végső soron Isten hatásokban akarok járni, és azt meg lehet különböztetni, ha csak pillanatokra is oda kerülünk Isten közvetlen közelébe, Isten érintéseket kapunk, és akkor lélegzünk, hogy ez az, ezért érdemes élni. És akkor megint sötétségbe, mélységbe kerülünk. Gottes Finsternis, ahogy mondja egyik modern teológus. És aztán megint várjuk az Isten érintését. Na ez tehát testvérem, megítélésem szerint a jellegzetessége a lelki embernek. Világosságban akar járni, szeretetben akar járni, Isten hatásokban akar járni. És az egyik véve azt jelenti, hogy áldásban, Isten áldásában akar járni. És Jákob ilyen volt, ezt szomjúzta, ezt akarta, ezért még bizony erkölcsileg hibáztatható lépéseket is tett, mert annyira kívánta az áldás. Ez a szóró még csak valamit, ez legyen a befejezés, áldás, egyiknek gyönyörű, legcsodatosabb szava a Szentírásnak, Ábrahám és az atyák története. Ez az egész Szentírás igazából Isten áldásának a története. Na most erre nincs időm, csak jelzem azt, hogy maga ez a szó, vagy ez a fogalom, hogy áldás az évszázadok során át épp úgy tisztult, világosodott, iranyogott, mint ahogy a Biblia szinte minden fogalma kezdve, hogy kicsoda az Isten, kicsoda az ember. Ez mind évszázadok rendjébe fokozatosan tisztult, és ez is, hogy áldás. Ebben az időben, Ézsau és Jákob idejében az áldás szó meglehetősen primitív értelmezést kapott. Az áldás abban a víztegény ellenségben, rablóba, gazdag világban, az áldás azt jelentette, hogy esik az eső, kizöldel a mező, a rét, gyümölcsöt ad a fa, távol tart Isten a rablók, az ellenségeket, szaporodik a nyáj, aki olvassa elfogulatlanul az Ószövetséget, látja, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob világában az áldás nagyrészt földieket jelentett, biztonságot, jólétet, egészséget, gazdagságot. Innen indult a szó, aztán lassan-lassan tisztult, ami Jézus Krisztusban kapta a teljességét a szó, és a
közöttük közben, emlékeztek rá Lukács szerint, amikor Jézus fölemeltetett a mennyekbe, az utolsó gesztus az, hogy áldott a tanítványait, ahol a nagy szobrász, a festő, katolikus katedrálisokban a Jézus mennybe menetelét szokták kiábrázolni. Az utolsó mozdulat az, hogy áldást mondott a öveivel az egész világra. Kitisztázódott az, hogy az áldás nem egyszerűen esőt, a nyáj szaporodását jelenti, hanem most már a végsőt mondok, az áldás igazából az isteni létet jelenti. Az az áldott ember, aki az Isten létében részesedik, isteni létet kap, isteni élet testesül meg benne. Krisztus ábrázolódik ki benne. Hát érzékelitek, ez elindult az anyagiaktól a fogalom, és aztán tisztázódott, amikor a végén kinyerült, hogy nem az anyagiakban van az igazi áldás, hanem abban, hogy részesedem én is az Isten életébe. Betagolódik az én kicsi életem az Isten nagy életébe. Belemerül az én cseppnyi életem az isteni résznek az óceánjába. És Isten lesz minden mindenekben. Ez az áldás. Ide emelkedett az áldásról való gondolkodás Szentkirályba, és érkezzünk el mi is. Szabad kérni esőt, növekedést, gyógyulást, földi áldásokat, de azért Jézus Krisztus után már igazában ennek a végső tisztázódásnak a jegyében szabad az előzőket kérni. Annak jegyében, Uram, de mindenek fölött önmagadat adjad, mindenek fölött a te lelkedet adjad. Meg itt egy külön prédikáció témája lehetnek, Isten áldását, az Újszövetségben sokszor így mondja, hogy Szent Lélek. Az Isten lelke, az Isten hatékony, dinamikus jelenléte bennem, az az áldásoknak a teljessége. Na, fejezzük be tehát ezzel, hogy Ézsau és Jákob, a nem lelki ember és a lelki ember. A lelki, aki nagyon gyarló emberi mi voltában, de Isten érintést kapott, betájolta az életét Istenre, és elindul bukdácsolva a szentség, a megszentelődés útján, és egyszer biztosan megérkezik. Megérkezik Isten kegyelméből, Isten áldásainak során át. Segítsen minket is Isten ezen az úton a teljességet.